Sziasztok! Ez itt a Birodalom 6. adása, amiben Kertner Zsolt, Papp Szilárd és jómagam Feledi Botont elemezzük számotokra a külpolitikát. A Partizán és a 24.hu közös adása most már 6. alkalommal, tehát 2 hetente jelentkezik, és bár az előző 1-2 alkalommal elsősorban Európában kalandoztunk, most visszatérünk az amerikánó tradíciói mentén egy picit az Atlanti-óceán túlsó felére, az Egyesült Államokba. Ahogy azt észrevettétek bizonyára a ti push notificationjeitek között is, Elon Musk és Donald Trump közötti cicaharc bizony elég súnyává fajult itt az elmúlt időszakban, úgyhogy ezzel is fogunk foglalkozni a Los Angeles-i tüntetéssel, megnézzük az amerikai alkotmányosság helyzetét, illetve Trump Big Beautiful költségvetési törvényére is rátekintünk, hogy valójában hogyan osztja meg a republikánusokat, és mindezekből mit lehet valójában kiolvasni, hogyan is áll az Egyesült Államok belpolitikája. Úgyhogy egy újabb izgalmas beszélgetéssel készülünk nektek, de mielőtt belevágunk, ne felejtsétek el, hogy a Birodalom mellett a 24.hu-n megtekinthetitek a Birodalom után című külön adást, amelyben csak a ti kérdéseitekre válaszolunk. Már amennyiben ezeket szépen bekülditek, akkor Zsolttal ezt feldolgozzuk, és ezt akkor tudjátok megnézni, hogyha a birodalom.hu-ra először elkülditek a kérdést, és a 24 extra csúcs előfizetését cserébe megtekinthető a Birodalom után. Emellett pedig, ismerve a hazai helyzetet, kérünk titeket arra, hogy támogassátok a Partizánt, akár adomány formájában, akár más formában, ahogy csak tehetitek, hiszen a 2026-os év kiemelkedően fontos, és úgy tűnik kifejezetten nehéz lesz. Úgyhogy kezdjük! A múlt hét második felében egyszer csak kipattant az, amit mi már azt hiszem megjósoltunk talán az amerikai eredményváró adásban, tehát valamikor november elején számotokra, azzal kapcsolatban, hogy alig ha elképzelhető, hogy két ilyen narcisztikus személy, mint Elon Musk és Donald Trump túl sokáig bírnák egymás mellett. Ez most következett be, mind jogi értelemben, hiszen Elon Musk elbúcsúzott a Fehérháztól, elbúcsúzott a Doge nevű, a kormányzati hatékonyságért dolgozó departmentjétől, tehát közigazgatási egységétől, ezt is átadta egy heritage-es vezetőnek, és egyre durvább és durvább üzeneteket cseréltek Donald Trump-al online. Ezekbe belefért az is, hogy meggyanúsította azzal, hogy Jeffrey Epsteinnak a magánszigetén, ahol ugye óriási szexuális predátorként dolgozó Epstein fogadta a különböző hírességeket, és Musk szerint itt bizony Donald Trump is előfordult, aztán ezt természetesen az elnök tagadta. Belefért az is, hogy felajánlotta neki az orosz fél azt, hogy akár Snowden mellé beköltözhet Moszkvába menekültként, de még olyasmik is, hogy akár a SpaceX vagy más megrendeléseket lemond az amerikai állam, hogyha rosszul viselkedik a földesúr. Tehát egy meglehetősen sok következménytől zengő, kifejezetten hangos, de nem pusztán zajnak minősülő harcot látunk, és ezekről lenne érdemes beszélgetni, hiszen jól mutatja azt, hogy a Trump mögötti nagyon széles republikánus népi koalíció, kiegészülve a Szilíciumból jó néhány technofeudalistájával, azért nem egy könnyen menedzselhető történet, és előjöttek azok a kérdések, amikben kockás papír van. Kockás papír van a költségvetési törvénynél, meg kell mondani, hogy lesz-e adócsökkentés, érvényes-e az, amit bevezettek, mondjuk az elektromos autókra, akkumulátorgyártás kapcsán, vagy pedig kikapja azokat a milliárdokat, amiket a Marsra szállás, vagy éppen a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán szeretne kiosztani az állam. Úgyhogy az adósság alapvetően növekszik minden korábbi ígérettel szemben és minden megvágással szemben, ahogy nem sikerült ennek a Doge nevű, a kormányzati hatékonyságért működő államigazgatási szervnek különösebben nagy spórolást végrehajtania, sőt, elkezdték visszaverni nagyon sok helyen azokat az embereket, akiket a Musk-féle csapatok kirúgdostak. Úgyhogy nézzünk rá először erre, Szilárd és Zsolt, hogy hogyan alakult a politikai mérlege Elon Musk rövid tevékenységének? Ez a január-május hogyan nézett ki az ő szempontjából? Volt ennek értelme, vagy pedig ez inkább csak egy személyiségből következő apró kalandocska volt, de nem erre fogunk emlékezni majd a Musk emlékiratokban?
Szerintem itt volt egy elég beszélő pillanat egyébként, amikor emlékeztek egy másik Twitter harcra, amit a Radoslav Sikorskyval, a lengyel külügyminiszterrel és Apple bankjével vívott az Elon Musk, és akkor az Elon Musknak volt egy ilyen beszólása, hogy valami kritikára, hogy maradj csendben, kis ember, ezért senki nem kérdezett. És akkor most a szakítás után a Sikorsky posztolt egy olyat neki, hogy látod, nagy ember, politika az azért nehéz dolog. És egyébként tökre ez van, hogyha ez az általános Trump, vagy Elon Musk mérőszámot nézed, és ezt szerintem el is vezet odáig egyébként, hogy mi volt a szakítás mögött valójában. Ugye a Trump megfejtése az, hogy az úgynevezett ilyen EV subsidies, tehát hogy Amerikában van egy ilyen szövetségi, azt hiszem 7 vagy 8 ezer dolláros segítség, amit az elektromos autókra adnak a vásárlóknak, de csak akkor, hogyha abból az autóból nem adtak el még egy bizonyos mennyiséget, abban a konkrét modellből. Ennek a megszüntetéséért nagyon lelkesen harcolt a Musk, mert azt gondolta, hogy úgy tudja kinyírni a potenciálisan versenytársat jelentő ilyen kis startupokat, hogyha most már nincs ez az EV subsidy. Tehát ő még kapta ezt, de a mostaniak ne kapják, és a Tesla pedig ugye, mivel már ilyen szkét, tehát hogy nagy mennyiségben tud gyártani, ezért olcsóbban gyárt, mint a kicsi. És ez volt Musk megfejtése, hogy a Trump megfejtése, hogy ezért volt az egész harc. Nekem azért van egy másik megfejtésem is ezzel kapcsolatban, és ami kötődik a Musknak az eddigi teljesítményéhez, hogy azért ez az ember nem nagyon érti a politikát, nagyon úgy tűnik. Tehát hogy lehet, hogy ő a világ leggazdagabb embere, de látványosan össze-vissza vágták át. A Dogeról egy csomó tök jó elemzés megjelent mostanában. Sokan beszéltek viszont, akik részt is vettek ebbe. Egy ilyen kicsit naív, ilyen furcsa szervezetként írták le, de hogy az viszont kiderült, hogy egy csomó kirúgás meg leépítés, ez valójában tökre nem a Dogetől jött, és a Dogenek nem is volt feltétlenül erre jogköre, hanem ez egy nagyon jó branding volt, és a nagyon jó brandingét minden egyes ilyen departmentnek, minisztériumnak vagy hivatalnak a vezetése felhasználta arra, hogy az összes guztustalan leszámolást rájuk kenje. Tehát, hogy így mindenkit kirúgjanak, aki... Mert hogy ugye itt van egy másik, van az OPM, az Office of Personnel Management, aminek a vezetője ez a projekt 25-ös csávó, a Heritage Foundation-től, és ők, tehát eleve a projekt 25-ben aktívan le volt írva az, hogy csökkenteni kell a bürokráciát, tehát így ki kell rúgni a klasszikus közszolgálatokat, meg kell változtatni a közszolgálat státuszát egy politikai műfajra, amiről lehet vitatkozni egyébként, mert vannak mellette szóló érvek is, de hogy ők ilyen héják ebben. És hogy ők sokkal ügyesebben tolták rá az összes leszámolást a Dogra, amitől a Musknak a brandje iszonyatosan nagyot zuhant, és ezzel az a baj, hogy a Musknak a brandje az nagyon aktívan benne van a Tesla részvényárfolyamában, és a Tesla részvényárfolyam pedig minden évben benne van, mert az összes ilyen vagyoni struktúrája, ez kb. Úgy néz ki, hogy minden cégét ilyen brutális tőkkeltétes hitelekkel vette meg, ahol mindenhol a garancia a Tesla részvényárfolyama. És ezért, hogyha a Tesla a saját brandje romlása miatt nagyon bezuhan, akkor minden másik biznisze is veszélyben van, mert ez ilyen exponenciális hatással van a hiteleire, amik közül egy csomó van egyébként se áll jól. Ugye a Twitter megvásárlására kapott hiteleket egy csomó bank már leírt a veszteségként. Kérdéses, hogy bármi másra valaha adnának neki hitelt, meg ugye ez mindegy, ez egy későbbi rész lesz majd, de hogy az a lényeg, hogy neki ez a személyes brand romlás, ez egy iszonyatosan pusztító dolog. És ezért látta azt, hogy amikor elkezdte kritizálni ezt az egy darab törvényt, ami egyébként akár lehetett egy ilyen naív személyes meggyőződésből is, hiszen végig arról beszélt most már évtizedek óta, hogy csökkenteni kell az amerikai államadósságot, és hogyha valamit nem csinál ez az egy nagy gyönyörű törvény, akkor az az államadósság csökkentése, sőt. És látta, hogy milyen reakciók jönnek rá, és nagyon régóta először jött egy ilyen másik ilyen buborékból, véleménybuborékból is elismerő reakcióra. És lehet, hogy erre erősített. Tehát ugye ennek vannak korlátai, amiről majd gondolom később beszélni fogunk, de ezt nem akarom még a Szilárd előtt lenyomni.
Szilárd?
Hát nem, egyébként nagyon érdekes, abszolút egyetértek ebbe a politikával kapcsolatban, mert kicsit valahol szórakoztató is látni, mert engem mindig, szóval én is mindig találkozom a személyes életemben is nagyon sok ilyen ezzel a Musk rajongó, ilyen fiatal 20 évesekkel, akik így azt hiszik tényleg, hogy így minden, tehát egyrészt nincs alapvető tudásuk a múltról, hogy mi történt arról 10 évvel ezelőtt, viszont cserébe hatalmas önbizalommal gondolják, hogy mindent meg lehet csinálni. És ugyanez volt itt ezekkel a Muskkal és ezekkel a Musk brókkal, akiket bevitt ebbe a Dogeba, hogy így tényleg azt hitték, mintha nem tudom, az amerikai kormányzatban soha senki nem próbálkozott volna meg korábban már költségcsökkentése, mit tudom én, Paul Ryan, amikor képviselőházi elnök volt meg. Szóval, hogy azért a republikánus párton belül 10 évente jött valaki, aki ezzel akart nagyot kaszálni, és hogy soha nem jött össze, és nem véletlenül, mert egy pluralista politikában, ahol különböző érdekeket kell összeegyeztetni, és egy többségi koalíciót összekovácsolni, ott nem így működnek a dolgok, és ez szerintem amúgy hosszú távon csak fogja erősíteni Musknak a frusztrációját a demokratikus és pluralista politikával. Tehát eddig sem ennek a híve volt, és ezután még tovább fogja ezt a dolgot, ezt a fajta ilyen gőgöt affelé, hogy a világnak úgy kéne működnie, mint egy cégnek, ahol a CEO kvázi diktátorként bármit megmondhat. Tudtam, hogy a nagyobb cégek nagy részében se így működnek a dolgok egyébként. Na mindegy, de hogy azt akarom mondani, hogy egyébként volt neki sok előnye azért ennek a kormányzati szereplésének a saját szempontjából nézve, tehát onnan nézve, hogy leállítottak egy csomó ilyen állami vizsgálatot, ami a különböző cégei ellen indult, azokat az állami hivatalokat, amik ezeket a vizsgálatokat folytatták, jól ki is belezték. Igen, szóval ez az egyik része, azért azt se felejtsük el, hogy nem tudom, Tesla Sales konferenciát tartottak a Fehérház gyepén gyakorlatilag Trump részvételével, szóval hogy azért voltak pozitív részei, de összességében azt gondolom, hogy azért van egy csomó nagyon érdekes tanulsága, tehát hogy politikailag szerintem az nagyon világos, hogy persze jött ezzel az Epstein-nel, meg sok csúnyát rádobott a Trumpra, de szerintem a legcsúnyább dolog, amit Trumpra rádobott, az az, hogy ő nyerte meg Trumpnak a választást, ami egyszerűen egyértelműen hamis. Tehát, hogyha
ellentétben az Epstein-nel, ugye, ahol nem csak a Musk véleménye az, hogy ő volt azon a szigeten, hát, hanem a repülési naplók is ezt bizonyítják.
De hogy szóval, hogy akkor áprilisban megnyerte volna a Wisconsin-i legfelső bíró választást is, Musk, ahol a világtörténelem legdrágább ilyen választását hozta össze, annyi pénzt beleölt, és aztán jól kikapott. De hogy egyszerűen, szóval, hogy egyszerűen nem igaz, tehát azért ezt a Trump az egy sokkal nagyobb politikai tehetség ahhoz képest, és látszik, hogy 16 és 20-as időszakához képest is sokat tanult ebből a szempontból ő maga is. De hogy azért az is egy nagyon érdekes tanulság, hogy és erről kicsit írtam én is a hírlevelembe is, Substacken, hogy azért ennek az egész dózsnak van egy ilyen része, hogy tovább épít, tovább kibelezni azokat az infrastruktúrákat, amik egyébként az államot cselekvőképessé megvalósítani képessé tesz, és például azokat a személyzeteket, azokat az adminisztratív szakértői személyzeteket leépíteni, akik arra alkalmasak, hogy az állam különböző projektjeit megvalósítsák, és az is egy nagyon izgalmas tanulság, hogy most ugye kihozza nagyon nagy felszínre, kiírja a Twitterre gyakorlatilag Musk, hogy hát akkor ő most lebontja a nem tudom, Dragonfly, vagy hogy hívják azt a rakétáját, amivel a nemzetközi űrállomásnak Dragonics, az amerikai... Igen, Dragonics, bocsánat, ilyen sci-fi-kel szoktam össze, azt hiszem van valami, mindegy. Nem az a Firefly. Nem, jó, ezt a záró jelet most bezárom. Lényeg az, hogy kiírja, hogy hát akkor ő lebontja, és akkor majd nézhettek magatokra, hát nem tudjátok felküldeni az űrhajósaitokat a nemzetközi űrállomásra, meg nem tudtok utánpótlást küldeni, és hasonló. És hogy azért ez van, hogy eljutottunk oda 2025-re, hogy ahhoz képest, hogy a 60-as években az amerikai állam képes volt felküldeni embert a Holdra, ahhoz képest az amerikai állam ön jogán per pillanat nem képes felküldeni embert a nemzetközi űrállomásra sem. És hogy azért ez egy probléma. Szerintem erről vitatkozhatunk, de szerintem ez egy probléma, amikor ilyen emberekről van szó, akik megfenyegetik Ukrajnát, hogy egyik pillanatra másikra lekapcsolják a Starlink internet elérést, szóval, hogy azért a szuverenitás, hogyha már erről beszélünk, az állam szuverenitásának, ezek ilyen alapvető momentum.
Persze, csak hogy itt ugye...
Nem véletlen, hogy Steve Bannon azt mondja, és az utóbbi hetekben egy kicsit túl sokszor értettem egyet Steve Bannonnal, szóval azt hiszem, ez lesz utolsó a kvótámat, ezzel kimapszolom, és most egy darabig nem fogok egyetérteni, de amikor Steve Bannon azt mondja, hogy államosítani kell a SpaceX-et, akkor azért ott van egyfajta impulzus, amivel tudok szimbolizálni.
Na jó, de tehát, hogy egyrészt ugye itt, tehát most mondhatjuk, hogy ez egy az amerikai állam függősége, és én például én nem szeretem én se ezeket az ilyen Elon rajongó brókat, de azt se szeretem, amikor Elon Muskban nem becsülik meg azt, amiben egyébként jó, tehát hogy tényleg az Egyesült Államok leghatékonyabb ipari vezetője, és azért az amerikai állam mindent megtesz azért, hogy alternatívát teremtsen a SpaceX-nek, a Boeing-et teletolták elképesztő pénzekkel, és a Boeing képterem volt ugyanezt a feladatot megugrani, a saját avit és rosszul működő vállalati struktúrája miatt részben, és ott van ugye a Bezosnak az űrrepülő cége is, meg egy csomó startup, szóval szerintem ez egy két oldalú dolog, mert oké, hogy az amerikai állam nem tud most egyébként embereket küldeni az űrbe, viszont ugye a SpaceX sokkal olcsóbban küld embert, és szerintem az egy ilyen vitaképes állítás, hogy egyébként az amerikai adófizetők az űrbe küldési képességért sokkal kevesebbet fizetnek úgy, hogy ezt a SpaceX teljesíti, mint hogyha a NASA teljesítené. Nyilván nagyobb kockázatot is vállal a SpaceX ezzel, de hogy tényleg mindent megtesznek azért, hogy ennek legyen bármilyen alternatívája, és egyelőre csak Elon Musk képes erre úgy, hogy az nagyjából megérje.
Szóval, hogy egyébként ez az egész államosítás történet ugye gyönyörűen visszajön, mert részben a kínaiak legnagyobb félelme is az, hogy a TikTok mellett esetleg még más dolgokat is államosítanak, tehát most már arról beszélünk, hogy az Egyesült Államok államosítja kommunista dolgokat, meg nagyvállalkozói dolgokat, tehát szerintem azért elég szépen a történelem, hát ha még nem is nyalt vissza, de mindenképp érdekes fordulatban van. Zárjuk le akkor az okokat, tehát hogy mi az, amitől összeveszhetett, ugye ebbe egyébként az egyik trending magyarázat még pont a NASA vezetőjére tett javaslat, tehát hogy ugye egy kvázi demokrata párti, egykori demokrata támogató vállalkozót javasolt ide Elon Musk, és ez ugye állítólag a Republican Establishmentnek körül nem nagyon tetszett, és ez is lehetett szakítási ok. Én szerintem nem biztos, hogy lehet, hogy utolsó cseppet tudunk azonosítani, de alig ha egy vektoros lehetett ez a történet, és amiről kevesebb hír volt a mondjuk úgy, hogy fehérházi karrierje második felében, az, hogy mennyire rosszul működött együtt a politikusokkal. És valahol itt van egy szuper érdekes tanulság, hogy mennyire működik az üzletember a politikában. Tehát, hogy nem véletlen, hogy ugye háttérhatalom van, és a háttér mondjuk jól elüzletelgetnek, néha találkoznak szivarszobákban, szállodai lobbikban, de nem ugyanaz a műfaj. Tehát, hogy még a Trump-féle magamozgalmat összetartani is egy rendkívül idvégényes politikai munka.
És akkor még Mészáros Lőrinc leveléről nem is beszéltünk.
Igen. Na hát ez is remekül mutatja, és ez egy héten jön. Tehát, hogy a vállalkozó nem politikus, a politikus pedig ritkán vállalkozó, hát ugye volt egy Gyurcsány Ferencünk, de hogy tehát ez a két műfaj még akkor is elválasztódik, amikor itt tartunk, hogy a top 15 cégből megjelennek a Fehérházban, és ők ülnek az elsősorban a beiktatáson. Tehát ez szerintem egy nagyon érdekes tapasztalat lesz, hogy mit vannak le saját maguk, a CEO-k az Egyesült Államokban, hogy hogyan kell együttműködni, és mekkora az a karnyújtásnyi távolság, amit a saját egészséges működésük miatt meg kell őrizni a Fehérházzal szemben. Tehát ez a rész, és az, hogy a Suzy Weiss-ék mennyire ügyesen fűrészelhették Muskot. Szerintem erről nem nagyon látunk még híreket, majd biztos jön egy jó oknyomozó újságíró könyv. Szerintem abból lesznek az igazán fincsi részletek, hogy a Musk amellett, hogy ugye a New York Times kihozta, hogy mennyit drogozott, és gyakorlatilag egy bekezdést kitett a drogok neve. Tehát, hogy mennyi mindent elfogyasztott itt együtt, külön-külön. Azért valahol ez nagyon kemény. Tehát lehet, hogy zseni, de így odaengedni embereket, ez kemény.
Azt hiszem azt is megírta a New York Times is, meg a Bannon is beszélt róla, hogy a Fehérházba majdnem, hogy fizikai összetűzésbe került a Scott Bessenttel, ami megint egy szórakoztató, mert pont az az ember, akire így ránézel, és így azt gondolod, hogy a csiga vér maga, tehát hogy így kevés.
Mi kellett ahhoz, hogy összetűzzenek, igen.
Wall Street Journalnek volt egy ilyen cikke, hogy milyen ingatlanai vannak, és milyen ingatlanokat ad el, és vesz a Scott Bessent, és hogy Dél-Karolinában van egy ilyen ültetvényes, hatalmas, felújított ültetvényesek által birtokolt, vagy régen birtokolt ilyen régi, klasszikus, déli amerikai nagyház, ami ilyen világos rózsaszín, és így csodálatos, mert így az egész ilyen nagyon békés, és nagyon ilyen déli,
Ehhez képest a másik becenek az pedig ugye a Dós Fáder lett. Tehát mint a Godfather mintájára, a keresztapa mintájára ő lett a Dós Papa. És a Dós Árvák azok, akik most ott dolgozgatnak. Ugye látjuk, hogy most egy terrorista ügyi vezetőnek nevezték ki az egyik 22 éves kisfiút. Szóval biztos, hogy voltak, amiket ráfogtak, és baromi jól jött ez a Trumpék első 100 napjában, ahogy Zsolt mondod, hogy mi az, amit vigyen el a Musk magával ebbe a politikai temetőbe, és mi az, amit meg akarnak tartani, és aztán szépen a projekt 2025-ben visznek tovább.
Amúgy ahhoz, amit a Szilárd mondott, van egy tök jó sztori. Most van a Hard Fork című podcastja a New York Times-nak, ami egy ilyen alapvetően AI-jal foglalkozó podcast, és abban volt egy volt ilyen Doge staffer, aki például pont erről beszélte a Tech Broke-nak a naivitásáról azzal kapcsolatban, hogy így hogy működik a politika, és ő például én tök őszintén elmondta, hogy voltak ilyen gyűlések, ahol bement, rákérdezett, hogy akkor ez hogy az Istenbe lehet ennyi pénzt elkölteni erre, és akkor elmagyarázták neki, és úgy jött ki, hogy tök jó, ez igazából olcsó is. És egy csomó ilyen volt, csak hát voltak, akik meg jobban ragaszkodtak a saját igazukhoz úgy is, hogy elmagyaráztak nekik ezeket a cuccokat, meg megpróbáltak megérteni, hogy egyébként hogy az amerikai állam az ugye nem úgy működik, mint egy cég, hiszen mert pont ez a Dózsnak a komplexitásának az egyik ezeje, hogy itt egyrészt nem lehet hibázni, tehát hogyha nem kapják meg, nem tudom, tizen a segélyutalványukat, akkor abból már ügy van, meg nem lehet ilyeneket elkövetni, és egy csomó olyat is meg kell csinálni, ami ugye nem éri meg, és ezért nem lesz hatékony.
Így van, úgyhogy talán egy második körben nézzük meg, hogy milyen hatásai lehetnek ennek a szakításnak, most a szakításon magán túl, hogy ez akár a republikánus működésre, akár a Fehérház versus republikánus párt különböző frakciói között hozhat-e olyan új gondolkozást, aminek most még csak a kezdeti jeleit látjuk, hogy mennyire merik Trumpot esetleg kikezdeni, vagy éppen, hogy ez csak a központosítást erősíti. Ugye jelenleg azért nem sokan szóltak bele ebbe a politika másodvonalából, inkább mindenki igyekezett kis távolságot tartani, és hát ahogy itt ezt beszéltük, tulajdonképpen a vállalatvezetők egy részének is inkább chilling, tehát inkább olyan hatás, hogy ne akarjanak túl közel kerülni ehhez. És mindeközben zajlik annak a törvénynek a vitája, még feltehetőleg közel egy hónapon át ennek a Big Beautiful Bill-nek, ami az új költségvetési törvény. Ugye itt a republikánusok sem tudtak elfogadni olyat, ami teljes költségvetési éven átívelő lett volna, tehát ezt is toldozgatják. És ugye ebben a törvényben azért miközben illet volna azt az ígéretet betartani, hogy csökkentik az államadósságot, ugye ez nem sikerült, tehát nagyságrendileg másfél milliárdos vágás van, vagy másfél ezer milliárd dolláros vágás van benne, de közben hosszú távra pedig belekódolódott ez a 3000 milliárd dolláros növekedés, tehát az abszolút értéken ez egy elég komoly további növekmény. Meg kell hagyni egyébként, ugye az Egyesült Államok GDP-je is szépen növekedett abszolút értéken, tehát megint az a kérdés, hogy hogy nézzük ezeket a számokat. Tehát ti hogy látjátok lesz a politikai részen, és aztán nézzük a Beautiful Build, hogy lesz ennek, vagy van-e egyébként akár a Muskék mellett olyan mozgás Trump háta mögött, ami még számított ebben a történetben?
Egyébként én a Muskék, tehát hogy én ezt még nem zárnám le ezt a az egész Musk-Trump kapcsolatot.
Nem zártuk le úgy, hogy
mert hogy
úgy értem, hogy finomság.
Nem is téma szinten, hanem hogy ugye jövőre nézve, tehát hogy szerintem ez nem lesz egy végleges szakítás, mert annyira durva politikai függőségben vannak egymástól ezek az emberek. Ugye a Musknak, azt nagyjából elmondtuk, hogy működnek a Tesla alapú befektetései, viszont hogy majdnem minden bizniszében iszonyatos állami megrendelések vannak. Tehát a SpaceX az ugye egyelőre szinte kizárólag az amerikai államnak dolgozik, a Teslának is jelentős állami bizniszei vannak, még azt talán a Groknak is vannak már, az X az, aminek nincsenek állami cuccai, de hát az meg egy veszteséges, vagy hát ilyen úszadó közeli cucc még most is, és szinte minden...
De rajta történik viszont a teljes republikánus nyilvánosság szinte, tehát...
Igen, és ez egy ilyen tök erős érv mellette. De hogy egyrészt, tehát hogy azért az amerikai elnöknek nagyobb hatalma van, mint a világ leggazdagabb emberének. Ez, azt hiszem, hogy ez most egyértelmű, hogy az állami kapacitás hiányán derpegő embereknek, mint én, rendszeresen, azoknak bebizonyosodott, hogy nem lehet egyébként itt se lenyomni az amerikai elnököt. Viszont amiért fél Donald Trump Elon Musk-tól látványosan, azt szerintem nem is a vagyona, mert az kiderült már, hogy nem tud vele mindent elérni. Viszont az a, tehát, hogy azért ezek az emberek érzik azt, hogy ki az, aki hasonló mennyiségű figyelmet tud generálni, mint ő. És azt tudja, hogy a Trump, hogy rajta kívül egyetlen ember van még ma Amerikában, aki ilyen mennyiségű figyelmet tud magára irányítani egyszerre, és az Elon Musk. És pont ez az, hogy érted, ez az Epstein-es cucc, hogy van hangfelvétel, ahogy Jeffrey Epstein a legjobb barátjának nevezi Donald Trumpot. Van róluk milliónyi közös kép, rajta van a flight logokon. Ezek tök nyilvános dolgok voltak hónapok, sőt évek óta. Mégse jutott el senkihez. És akkor kiírja egyszer a Musk, hogy a Trump benne van az Epstein fájlokban, ezért nem hozza nyilvánosságra, és mindenki arról beszél. Tehát, hogy ez az a típusú ilyen figyelem, amit rá tud irányítani a Trumpnak a kínos dolgaira, az a Trump számára rémisztő, és nem véletlenül nem reagált olyan erőszakosan, ahogy minden másra reagált volna a Muskra, és szerintem itt lesz egy ilyen kénytelen visszarendeződés, majd ennek egy részéről még beszélek a Stephen Miller bemutatásáról szóló rövid kis részünkben, de hogy ez egy ilyen és nyilván...
Meg Trump körüli emberek egy jó része is megbocsátott kanosszát járt userek, tehát maga J.D. Vance is, Marco Rubio is összevesztek Trump-al, tehát azt gondolom, hogy nem lehetetlen Trumpnál kanosszát járni, tehát erre
persze bőven Hitlernek nevezte.
Legmagasabb szinteken is.
Igen.
Igen.
Igen, mondjuk azt nyíltan kell bocsánatot kérni szerintem, szóval gesztusokat kell tenni, szóval az szerintem, szóval jelenállás szerint most kedd reggel, amikor felvesszük ezt az adást, akkor Trump nem hajlandó, pedig úgy volt, hogy telefonál, vagy hát a Musk tett egy ilyen gesztust, hogy szeretne telefonon beszélni az elnökkel, és Musk, vagy Trump mondta, hogy hát ez most így nem érdekli különösebben, és szerintem meg is, szóval, hogy nem is csak az van, hogy tehát nyilván van egyfajta egymásra utaltság, de azért Trump érzi, hogy ezt most fölényesen ő nyeri, ezt a szakítást per pillanat, és ilyen szempontból most így nincs rászorulva, hogy különösebben gesztusokat tegyen a Trump felé, és ez szerintem politikailag is, hogyha most azt veszük, hogy Musk kritizálta ezt a nagy és szép törvénycsomagot, ami valószínűleg Trump egyetlen második ciklusos törvénye lesz, ami át fog menni a kongresszuson, akkor ebből a szempontból is, hogyha ezt Musk nem akarja, hogy átmenjen, itt valójában ezzel, hogy most így ilyen módon szakított Trump-al, valójában csak emelte a költségeit annak, hogy a szenátorok ellen szavazzanak, tehát hogy ezen a ponton bármifajta ellenszavazás, vagy bármifajta nyilvános kritika a törvénycsomaggal kapcsolatban, az egyfajta politikai, hogy mondjam, felségsértés tétje van. Miközben, hogyha Musk nem állt volna ki, akkor az egy másik sztori lett volna, politikailag sokkal kevésbé költséges lett volna alkudozni, megkritizálni ezt a törvénycsomagot. Tehát, hogy szerintem ezzel emelte az elfogadásának az esélyeit, vagy az, hogy viszonylag módosítatlanul átmenjen a szenátuson. De azt is gondolom, hogy amúgy igen, szóval, hogy hosszabb távon viszont nem gondolom azt, hogy ne lennének affinitása, vagy hogy például ne lennének a szilícium völgybe, vagy az üzleti szférában, és az üzlet és a politikai szféra határán mozgó emberek körében olyanok, akik örülnek ennek a szakításnak, és lehetőséget látnak abba, hogy egy esetleg Trumptól független valami politikai projektbe rángassák bele a Muskot, tehát most poénkodtam nektek a cseten, hogy mikor lesz Abundance Bro a Muskból, de hogy simán el tudom képzelni, hogy a demokraták között, a demokratáknak így a business party szárnyába, ahol most épp nincs akkora nagy momentum, ott hasznos tud lenni egy Musk. Musk, nem tudom én, anyagi támogatás, vagy akár csak valami fajta együttműködés. Ezt mondom, rövid távon biztos, hogy nem látom, de 4 éven belül akármit el tudok képzelni amúgy ezen a fronton.
Főleg, hogy az a benne ez valójában nem a demokratáknál népszerűbb sajnos, hanem a olyan típusú republikánus, curious embereknél, mint én.
Igen.
Megbedobta, hogy legyen új párt is, tehát a sok tiltó posztja között ugye volt egy ilyen is, hogy akkor új pártot kéne csinálni.
Ez is olyan jól sikerült mindenkinek az elmúlt 150 évben, szóval ez is egy olyan dolog, hát, hogy
ugyanaz, amit mondasz.
Hogy... Olvasd már egy történelem könyvet.
Igen, nem emlékeznek még a rövid távú politikai múltra se konkrétan.
Igen, na, talán pont ettől izgalmas ez a törvény is, hogy amire Szilárd itt utaltál, de szerintem hangosítsuk ki a nézőknek, hogy miközben tényleg három helyen is vörös lett Washington, abban az értelemben, hogy a republikánusok színe a piros és a fehérház, illetve a kongresszus két háza is mind-mind republikánus többségű, mégsem működik ez olyan szépen. Tehát a republikánus többség az ugye nagyon keményen megosztik a radikális mag, a kemény mag, és a mondjuk úgy, hogy mainstream egyébként még mindig létező több mint 100 fős különböző fókuszokba gyűlő republikánusok között. És ugye néha kénytelenek a demokratákkal együtt szavazni, annak ellenére, hogy ez politikailag mennyire kényes, de hamarabb megtalálják a jobb szélen ülő demokratákkal a közös hangot, mint a saját szélsőjobbjukkal. Tehát ez valahol meg egy gyönyörű következménye a polarizációnak a kétpárti rendszerben, és ennek az izgalma az, hogy hogyan tudták a saját házelnöküket leváltani, hogyan kellett ahhoz hány tucat forduló, ugye még az előző körökben is Johnson előtt a tavalyi év során, hogy egyáltalán legyen egy republikánus házelnök. Tehát nagyon furcsa időket élnek a kongresszuson, és emiatt Trumpnak egyáltalán nem triviális az, hogy törvényeket átnyomjon. Most nem emlékszem a pontos számra, de amikor legutóbb néztem, egy számjegyű volt az elfogadott rendesen átment törvények száma, miközben ugye egy 130-50 volt az executive orderek száma, de biztos, hogy valahol ezek a számlálók szépen pörögnek. Ami még inkább beszédes, az az, hogy az elnöki rendeleteket egyébként többször támadták meg, mint ahány rendeletet kibocsátottak. Tehát van, amelyik rendelet több jogi eljárást is kapott, úgyhogy az már messze 200 fölött járó számláló. És azért az egy elég izgalmas történet, hogy ugye ezek a rendeletek kijönnek, pár napig élnek, sajtó foglalkozik velük, és utána a bíróság egy jó részüket felfüggeszti, egy más részük eleve elbukik, és aztán pedig van, ami megy tovább. És ugye pont múlt pénteken két dúzzsal kapcsolatos dolgot a legfelsőbb bíróság helyben hagyott. Tehát egyrészt egy információs kérést visszaküldtek a rendes bíróságra, mert nem találták meg külön szűknek a kérést, másrészt pedig ugye megkapta hosszú-hosszú harc után a hetekkel ezelőtt címlapon lévő politikai sztori, hogy a társadalombiztosítás adataihoz hozzáférhette a dózs, és most megmondta a legfelsőbb bíróság, hogy nosza rajta. Ugye ez főleg a menekültek miatt izgalmas, hiszen ők is fizetnek adott esetben illegális tartózkodás esetén is hozzájárulást a államkasszába, és innentől kezdve lehet őket azonosítgatni. Tehát az, hogy erre a grok vajon hivatalosan be van a fizetve, vagy eddig csak használták, az egy jó kérdés volt, ezt nem tudom, hogy te amikor előbb utaltál erre, akkor tudsz-e valamit, de szuper izgi, hogy erre alkalmas-e majd az AI, hogy összekapcsolódjanak a menekültes történetek a többivel.
Igazából nem tudjuk azt, hogy a Grok mit vitt el, de azt tudjuk, hogy a Palantir az most kapott egy megrendelést arra, hogy egységesítsen ilyen állami adatbázisokat egy helyre, szóval, hogy a lehet, hogy ezt nem a Musk fogja, hanem a Thiel csinálni.
Csak a nézők, vagy a hallgatóknak is nézőknek meg, hogy a Palantir az a Peter Thiel féle cég, aki egyébként, ugye Peter Thiel elég közel áll J.D. Vance-hez és az ő kampányához. Zsolt?
De az egy komplexebb sztori egyébként, és ugye nem közvetlenül ő vezeti a Palantirt azért, de egyszer van egy barátommal azon beszélgettünk, hogy melyik így a legbaljóslatúbb nevű cég a világon, és hogy abszolút a Palantir az. Ugye ez a Tilly világ, meg a körülötte lévő hasonló emberek imádják a Gyűrűk urának a neveit használni mindenre. Az Anduriel nevű cég is van egyébként. Ja, meg hát ugye az Anthropic is csinált most egy állami cégeknek dolgozó ilyen alverziót az AI-jából, az OpenAI-nak is van ilyen ilyesmi tervez, hogy ebből lesz valami. Ja, de viszont hogy egy kicsit hadd mondjam még erre az önigazolásomat a egy nagy gyönyörű törvénycsomaggal kapcsolatban, mert hogy ugye nem csak azt jósoltuk mi itt meg a podcastban, hogy nem sokáig fog tartani ez a bromance a Musk és a Trump között, hanem a másik az a választások után, hogy amikor ilyen iszonyatosan erőteljesnek tűnt ez a Trump kormány, akkor ugye beszéltünk arról, hogy ez valójában nem egy erős kormány. Ez egy nagyon kis felhatalmazást kapó kormány, amelyik pont azért viselkedik nagyon erőszakosan, mert nincs akkora felhatalmazása. És ugye a felhatalmazás az valójában nem az elnöki rendeletekből jön ki, mert egy elnöki rendeletet a következő elnök bárki alá tudja írni, és vissza lehet vonni. Tehát ugye amit egy következő elnök nem tud visszavonni, az a kongresszus által elfogadott törvények. Nagy részt, mert most láttunk hasonlót USAID esetével. Szóval itt ahhoz, hogy kiderüljön, hogy neked valójában mekkora politikai támogatottságod van a kongresszusban, meg kell próbálni átnyomni egy törvényt. És ez az egy nagy, gyönyörű törvénycsomag, ez egyébként zseniális branding, a szokásos Trump-féle zseniális branding, egy csomó ilyesmit csinált mostanában, és nagyon, tehát hogy így mondják, hogy előregszik, például a becenevekben kezd gyengülni, de szerintem ez szóhasználati branding, mert egyébként még mindig iszonyatosan jó. És tehát, hogy de viszont önmagában az, hogy ez a név, tehát hogy ez egy nagy gyönyörű törvénycsomag, ő se számít arra, hogy lesz másik nagy gyönyörű törvénycsomag, mert ez az, amit át kell nyomni, és ebbe pakoltak bele mindent. És ugye ennek van egy ilyen sajátossága, hogy ez egy budget reconciliation csomag. Tehát ez egy költségvetési kiigazítás valójában. A költségvetési kiigazítás nagyon szűk körben lehet amúgy alkalmazni, költségvetés, adók, ezzel hasonlók. Azért egyébként ezt a Biden kormánynak is sajátja volt, hogy mindent kiigazítással próbált elfogadtatni, azért, mert a költségvetési kiigazításra a szenátusban más szabályok vonatkoznak. Tehát a szenátusban van egy ilyen filibuster szabály, az amerikaiak praktikus emberek, és a filibuster az az, amikor a pódiumon addig beszél valaki, még meg nem akadályozza egy törvény elfogadását. És ezt, miután viszont sokszor elkezdték csinálni, inkább bevezették egy törvényt rá, jó, akkor ezt nem kell felállni, meg nem kell beszélni 20 órát, legyen akkor az, hogy egy csomó törvény esetében a ház szabálya az, hogy a 100 fős szenátusból 60 plusz egy szavazattal lehet csak elfogadni, nem 50 plusz egyel. És eredetileg ez egyébként a reconciliation-re is vonatkozott, de ezt már eltörölték korábban, tehát a kiigazítási javaslatokat, azokat 50 plusz egy szavazattal el lehet fogadni, ami azért fontos, mert a republikánusoknak a 53 szavazata van, hogyha jól emlékszem most, tehát egy elég szűk többség, arra nem elég, hogy filibustereket, amit egyébként megváltoztathatnának bármikor, hogyha tényleg fel akarnak rúgni az amerikai alkotmányosság alapjét, akkor lehetőségük van arra, hogy eltöréljék a filibustert. Többször megtették, mert ezt külön ügyekben nem akarják, és ezért megpróbálnak mindent az AI szabályozások 10 évre szóló államok számára megírt tilalmától, a Medicaid vágásokat, a hadsereg támogatását, tényleg mindent beleírtak ebben a
migráció. Ügyeket.
Migrációt, aminek mind...
Salátatörvény, szép magyar kifejezésre.
Igen, igen, csak hogy így a salátatörvény az egy rendes törvény, ez meg nem az. Tehát, hogy ilyen, tehát, hogy ez is megmutatja, hogy mennyire gyenge a felhatalmazások valójában, hogy ez valószínűleg át fog menni, a képviselőházunk kinkeservesen átment, a szenátus egy kicsit komolyabban végzi a dolgát, mint a képviselőház általában. Meglátjuk, hogy ez ott hogy fog átmenni, egyébként valószínűleg átfog. Nem, én sem tudom egyelőre, hogy, de mert ott azért van egy-két szenátor, akik ugye klasszik libertariánusok, és nekik ez a plusz kettő kötője 6000 milliárd dollár, amivel megnövelni a költségvetési hiányt, vagy az államadósságot, az nem feltétlenül fér bele, de hát őket is meg lehet venni, mint mindenki más a politikában. Szóval, hogy ez azért elárul valamit arról, hogy hogy állnak ők.
Hát igen, és azért az politikailag nagyon érdekes, hogy igen, szóval, hogy ez a nagy és szép és big és beautiful dolog, ez mint ilyen nem tudom, mi mosóport eladni típusú marketing szempontjából szerintem is tök jó, de hogy, vagy ilyen catchy, fülbe mászó, nem tudom, könnyen megjegyezhető, de hogy közben politikailag nagyon nehéz egy ilyen narratív, vagy hogy behelyezni ezt egy ilyen ambiciózus politikai projektbe, és hogy igazából a Trumpék sem nagyon próbálkoznak. Ahhoz képest, hogy mondjuk az első ciklusban, a 17-ben elfogadott adócsökkentés, aminek ez most a meghosszabbítása és állandóvá tétele, egy ilyen nagy adócsökkentési csomag, ami a leggazdagabbak esetében csökkenti az adókulcsokat, tehát hogy ez a mostani törvény is gyakorlatilag ilyen módon egy ilyen perverz újraelosztásnak a része, hiszen felül csökkenti a terheket, alul pedig vág, tehát ugye a Medicaid, ami a legszegényebb amerikai háztartásoknak az egészségügyi ellátását próbálja meg biztosítani, különböző a Medicare-től, ami ugye a nyugdíjasokat vagy az időseknek ad állami egészségbiztosítást. Szóval ott vágnának gyakorlatilag ilyen plusz adminisztratív követelmények behozásával, tehát hogy új papírmunkák kitöltése, és ez bizonyított az Egyesült Államokban, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen adminisztratív eszköze annak, hogy embereket kizárja, még azokat is, akik amúgy jogosultak lennének, embereket kizárja abból, hogy igényelni tudják ezeket az ellátásokat, és ezről voltak kutatások, hogy ahol bevezetnek ilyen dolgokat, ott mennyien rekednek ki szegények, és felülreprezentálva afroamerikaiak az ellátásokból. Tehát, hogy az egésznek ez az ilyen társadalmi kontextusa, de hogy a 2017-es adócsökkentés az egy olyan dolog volt, amit Trump előre bejelentett, és ez része volt, és a klasszikus republikánus kampányigéreteknél az adócsökkentés, mint olyan, az egy húzó dolog tud lenni, de most még ez se volt. Most, ami húzó volt, az ugye a bevándorlás, az irreguláris papírok nélküli bevándorlóknak a deportálása, és a vámok. És egyik sem olyan dolog, amit valójában a törvényhozáson keresztül, tehát nem egy nagy bevándorlási törvénymódosítással lépnek elő, és hát ugye nagyon óckodnak attól, hogy a vámpolitikát is bármilyen módon bevigyék a kongresszusba, hanem ezt is megpróbálják ilyen elnöki rendeletekkel hozni, és ugye ez van az, ami a bírósági oldalon viszont most kezd problémákba ütközni az elmúlt hetekben. Tehát, hogy valójában egy ilyen Oren Kess, van egy az ilyen egész magatáboron belül ez az ilyen plebejusabb vonalat képviselő közgazdász, aki erről írt, hogy hát, hogy ez az egész törvény valójában egy ilyen, senki nem akarja, de így a Trump, mármint Trumpon kívül, de hogy így a Trump meg akarja hosszabbítani az adócsökkentéseit, és így igazából annyira senkinek nem tetszik, vagy úgy senki nem lelkes érte, de hogy így automatikusan magától értetődően, mivel az elnök ezt akarja, átviszik, és ez lesz tényleg, tehát hogy akár mi történik, tehát a jövő évben, a félidős választások évében biztos, hogy már nem fogadnak el semmit, és utána, hogyha elveszítik a kongressz, vagy hát a képviselőházat valószínűleg elveszítik a republikánusok, onnantól semmi nem fog átmenni, tehát megint ez lesz az egyetlen dolog, amit Trumpék átvisznek a törvényhozáson, és hát maga szempontból is egy nagyon, nagyon problematikus dolog. Tehát a Josh Hawley, aki ugye a Missouri szenátor, aki ennek az egész magának a nem ezt a költségvetési hiányféltő, hanem ő is ez az ilyen munkás párti vagy plebejusabb vonalát viszi a maga populizmusnak. Ő pont ez a Medicaid vágás miatt lebegteti, hogy amúgy megszavazná-e vagy sem, vagy hát lebegtette a múltban, most a Musk eset óta nem néztem. De mit tudom én, vannak, akik meg pont a deficit növelő cuccai miatt nem akarják.
És hát ugye ezek a deficitek egyrészt megugrott nagyon a 2008-9-es válság után, tehát ott volt egy óriási ugrás a GDP arányos deficitben, és aztán ugye a Covid-dal együtt ment 120%-ra, most pontosan nem tudom épp hol tart, de nagyjából ugye itt volt nem olyan régen, ami azért ahhoz képest, hogy Japánnál ez 200% fölött van, vagy olasz barátaink is rosszabbul állnak, persze ezek nem feltétlen minták ettől, de hogy el tud ketyegni egy ország. De ugye itt, amiről beszéltünk az egyik első adásban, hogy mennyire cél az, hogy leválasszák ezt az egész dollártípusú világ megtakarítási eszköz dolgot arról, hogy egyébként hogyan működik az amerikai gazdaság. Ez egyébként részben annyiban sikerült, hogy a dollár árfolyam és ugye a állam kötvények, a treasury árfolyam az egész szépen elvált. Más kérdés, hogy itt a treasury-k mennyire a Trump kockázat miatt is szaladnak fölfelé, és gyengül a dollár ezzel párhuzamosan. Tehát ebben azért még lesznek izgalmak, ahogy te is mondod, itt részben a társadalmi feszültség és a food stamp-ek kivezetésétől, egészen addig, hogy aztán erre maguk a befektető házak hogyan reagálnak, és ugye az első leminősítésen túl vagyunk, tehát az Egyesült Államok már nem tisztán a legjobb minősítést kapja.
Hát igen, ugye az a deficittel az az izgalmas, hogy lehet deficit költekezni bármeddig, ha az Amerikai Egyesült Államok van, mert mindenki akarja, hogy te tartozz neki, mert mindenkinek kell dollár. De abban a ponton, hogy megbontod pont ezzel az egész világgazdasági rendszernek a szétverésével, megbontod a dollár központi szerepét, nem biztos, hogy mindenki akarja, hogy te tartozz nekik, mert nem lesz szükségük annyira dollárnak, és onnantól viszont sokkal drágább lesz hiteleket, vagy hát tartozni, a kölcsönöket, hiteleket felvenni, és onnantól a deficit költekezés egyre nehezebb és nehezebb.
Igen, itt lehet, hogy ellövöm azt a sztorimat, hogy mi az, ami nem kapott szerintem elég látványosságot, de az is jól mutatja tulajdonképpen a gyengeségét egy picit ennek a pozíciónak. Az az, hogy ugye múlt héten kihirdették, hogy ideje lenne, hogy minden szép nagy ország beküldje a maga kereskedelmi megállapodás javaslatait, tehát tulajdonképp meghunyászkodását az Egyesült Államok számára, hogy akkor hogyan is akar kereskedelmi egyezményt kötni. És gyakorlatilag ugye azok, hogy a britek kötöttek egy keretmegállapodást, tehát az se tekinthető egy full véglegesnek, ugye senki másnak ez nem sikerült, az Unióval alig-alig haladnak a tárgyalások, de a világ maradék országa is, India egy kicsit még ott látványosabban pöcögtett, de nagyon-nagyon nehezen haladnak, és nem látjuk azt, hogy egyébként beküldtek volna több kilónyi javaslatot a világ számos pontjáról. Tehát valahogy ez az egész fenyegetés ezzel kapcsolatban kezd leépülni, és ahogy ugye a gazdasági szakiknak olvasgatom a különböző posztjait, az látszik, hogy kezdik a vámháborút is leárazni. Tehát, hogy úgyis mindig takó, tehát Trump is always chickening out, tehát ez a Trump mindig elrántja a kormányt, most már egy rövidítést kapott, mint kifejezés.
Hát nevezzük, inkább Trump mindig becsicskulnak nevezzük.
Becsicskul, én is így
köszönöm.
Túl diplomatikus voltál, túl megengedni.
Jó, hát ezért ülünk hárman együtt, hogy érthetővé tegyük, tehát Trump becsicskul. Ez azért kemény, hogy ez beározza a piac. Tehát, és a 100. napon vagyunk túl, tehát lehet, hogy tényleg az első 100 volt a kivétel, és akkor most jön az a szakasz, ami egy a midterm election-ig szépen el fog valahogy lassan-lassan haladgatni, de politikailag már jóval kisebb izgalmakkal, miközben csak szóban és narratívában fogják ezeket legyártani. Szóban és narratívában a hétvége nagyon kemény volt mindazoknak, akik figyelték az Egyesült Államokat, mert gyakorlatilag a 60-as évek óta először volt, hogy az Egyesült Államok elnöke a helyi kormányzó akarata ellenére behívta a Nemzeti Gárdát, történt ez Donald Trumppal és Kaliforniával kapcsolatban. Itt a bevándorlási és vámhatóság elkezdett különböző deportálási műveleteket, kimentek építkezési helyszínekre, más helyekre, volt, ahova tényleg kiszálltak, volt, ahova féltek a helyiek, hogy ki fognak szállni, és ez több kisebb tüntetéshez vezetett. Ugye egy 39 milliós államról beszélgetünk, egyébként ezek a tüntetések azért nem voltak különösebben nagyok, tehát nem 1 millió embert kell az utcán elképzelni, sőt, ezekhez képest azért relatív kisméretűek voltak, helyenként erőszakosak, kődobálás, ez meg az könyvgázoloztatással a helyi kormányzó, Gavin Newsom megküzdött ezekkel, tehát ő nem gondolta, hogy be kéne hívni a Nemzeti Gárdát. A Nemzeti Gárda az gyakorlatilag az Egyesült Államok hadseregének a egyik helyi ága, majd elmagyarázhatjuk ezeket a részleteket, de most nem ez az érdekes, hanem az, hogy ebben az esemény sorozatban tulajdonképpen hozunk-e olyan új precedenst, ami megteremti azt a lehetőséget, hogy Trump hazai területen bevethesse a hadsereget. Ezt ő nagyon ígérgette a kampányában, ezt ő nagyon mondta, hogy a demokrata városokat meg akarja büntetni, tehát itt nem nagyon van béka alá rejtve a szándék, és ebben Kalifornia abszolút top 1-es az ő listáján. Tehát a demokraták régi-régi bástyája, és magával Newsommal is eléggé kegyetlenül bánt már szóban a kampányban, tehát hogy itt mennyire az ő leckésztetéséről van szó, ehhez képest most, mikor beszélgetünk, már éppen 600-700 tengerészgyalogost is kivezényeltek a szövetséges épületek védelmére, illetve megfenyegette a védelmi miniszter a kaliforniai kormányzót, hogy letartóztatják. Tehát azért, ha ezt vesszük, ez egy elég szép eszkalációs politikai kommunikációs spirál. Az egyik olvasat az, hogy itt csak arról van szó, hogy teremtsünk egy kis színházat, political theater, ezzel vádolta a politikai színház csinálással a kaliforniai demokrata szárny a fehérházat. a Fehérház pedig azzal, hogy ugye a deportálásokat akadályozzák és a szövetségi munkát. Tehát azt a szövetségi munkát, amit a Dózs ugye szét akart szedni, azt most ők nagyon meg akarják hirtelen védeni katonákkal, pont Kaliforniában, a demokrata államban, tehát itt azért én látok egy kis enyhe ellentmondást. Reagálunk egy gyorsan, egy rövid körben arra, hogy mi történik Kaliforniában, de ide készülünk a birodalmi lépegetővel is, azzal, hogy Stephen Millerről, a Fehérház kabinetfőnök helyetteséről Zsolt majd mondjál néhány szót, hiszen ő az egyik kifejezetten hangos alakítója ennek a mostani eseménysorozatnak is, de ugye korábbiaknak is, ha beaszkodtisztó a másokig, tehát ő benne van
ebben. Kezdjünk a Millerrel, mert belőle lehet igazán jól levezetni. Még annyit gyorsan elmondanék, mert szerintem ez érdekes, hogy mi a Nemzeti Gárda röviden. Ugye a Nemzeti Gárda az az Egyesült Államok hadseregének és légierejének a tartalékos alakulata. Tehát, hogy ez nem a hivatás Amerikában. Ez is hivatás, tehát van érte fizetés, csak ez egy tartalékos rész. Itt a jogi különbség a hadsereg és a légierő meg a Nemzeti Gárda között az az, hogy a Nemzeti Gárda az az államok irányítása alatt van, nem a szövetségi kormány és a szövetségi állam irányítása alatt, de bizonyos esetekben az a szövetségi, kivéve egyébként DC-ben, ahol ugye, tehát ami szövetségi irányítás alatt van, de hogy az amerikai elnök bizonyos esetekben szövetségi irányítás alá veheti a Nemzeti Gárdát, és akkor jó részt ez a beküldése a Nemzeti Gárdának, hogy akkor az autoritást átveszi az elnök, és ráparancsol az állami irányítás alatt lévő tartalékosokra. Őket általában tényleg ilyen tüntetésekre ritkában, de hogy ilyen katasztrófáknál ilyeneknél szokták bevetni. Akkor beszéljünk Stephen Millerről. Szerintem ő nagyon érdekes karaktere, az egyik legérdekesebb karaktere ennek az egész kormánynak. Ugye, szerintem mindenki látta már egy ilyen most eleve kopaszodó, mostanra teljesen kopasz, úgy néz ki, mint egy nem tudom, képregény szupergonosz. A legmegdöbbentőbb benne az, hogy csak 3 évvel idősebb nálam, ami azt jelenti, hogy Botond például nálad jóval fiatalabb Stephen Miller.
Na, valami
jó. Jó volt.
És hogy mennyi, de nem, és ehhez képest mennyivel idősebbnek néz ki nálad is. Tehát ez nagyon durva, hogy de Stephen Miller szerintem olyan karakter, aki eleve ilyen 60-70 évesnek született, és valahogy idővel beleöregedett az egészbe. Most az ilyen ageism rész befejezése után majd nyilván jön test-shaming rész is, és akkor majd úgy teszünk meg érzéseket, mert benne van az adásmenetben. Hogy a Miller hogy kezdte el a működését, nagyon jó sztorik vannak erről. Tehát a Millerről egy dolgot kell tudni, neki egy dolog számít, és az a migráció. Illegális bevándorlás. Semmi más nem érdekli, csak ez. Mielőtt megházasodott volna, voltak meetingek, ahova azzal ült be, azt mondta, hogy neki nincsenek barátai, nincs barátnője, nincs felesége, nincs családja, semmi nincs, csak ez az ügy van, hogy meg kell állítani az illegális bevándorlást. És hát úgy is nézett ki, mint akinek semmi nincs, csak ez az ügy. És már az első Trump kormány alatt is ilyen bevándorlásért felelős policy tanácsadó volt, amivel az első Trump kormány kezdett, volt ez a Travel-ben, vagy Muslim-ben, akkor megtiltották bizonyos muszlim többségi országokból a beutazást, ez az ő ötlete volt. És most a másodikban is, igazából még nem mondom el, szerintem, hogy kapcsolódik a mostani Los Angeles-i tüntetésekhez majd a legvégén, most ezt beszéljünk egy kicsit róla, hogy Kaliforniában nőtt egyébként föl, nagyre Santa Monica-ban, és ő saját maga azt mondja, hogy a Wayne LaPierre-nek, ugye a nagy fegyverjogi amerikai ilyen lobbistának a könyvétől lett ennyire konzervatív. Valójában már tényleg középiskolában is iszonyú konzervatív volt, fontosan erről írt cikkeket mindenhova, de van egy olyan elmélet is, ami ennél sokkal empirikusabb tapasztalatokat ró föl meg elmögé. Tehát, hogy volt egy pont, amikor a családjának elkezdett rosszabbul menni anyagileg, és ő egy elég jó ilyen magániskolából, egy Santa Monica-i állami iskolába került, ami egy ilyen híresen diverz iskola volt, tehát, hogy ott egy csomó fekete, barna, ázsiai, tehát olyan emberek, akikkel nem találkozott az elit iskolában, és hogy ő belőle ez így kihozott egy ilyen nagyon durva bullit, és hogy elkezdte zaklatni a kisebbségekhez tartozó arcokat az iskolában, és akkor változott az, hogy így elkezdett a szélső jobbra tolódni. Tehát hogy inkább ez az ilyen személyes tapasztalás, amit nem tudta földolgozni azt, hogy a persze nem, ez nem egy ilyen pszichologizáló podcast akar lenni, de hogy van egy ilyen elmélet, ami szerintem nem tudta földolgozni a családjának ezt a változását, és a státusz csökkenését, és emiatt agresszívabb lett a kisebbségekkel szemben, és ez azóta tart is. Politikai karrierét Michel Bachmannnál kezdte el egyébként, egy tipartis republikánusnak a sajtófőnöke volt, és utána Jeff Sessionsnek, aki teljes nevén azt hiszem Jefferson Beauregard Sessions the second, vagy the third, vagy valami, tehát egy klasszik déli családnak a Trumpnak volt igazságügyminisztere az előző ciklusban, egy rendkívül apró, manószerű ember, de annál konzervatívabb.
Alapban mai azt, ugye?
Igen, igen. És úgy is beszél egyébként, mint egy ilyen alabamai ilyen plantation tulajdonos. És hogy nála volt sajtófőnök, aztán utána beállt a Trump mögé, és a Trump kampányban már elég aktívan részt vett, és utána elég jó kinevezéseket is kapott a Fehérházban. Az egyik a kevés embernek, aki folyamatosan Trump mellett volt akkor is, amikor a Trumpnak épp szarul ment. De volt egy rövid, röpke két éves időszak, amikor úgy nézett ki, hogy a Trumpnak vége, és onnan mászott ő vissza az elnökségig, és a Miller akkor is vele volt végig, teljesen hitt ebben a projektben. Egyébként közben meg is házasodott, tehát valójában már nem csak ez az issú van neki, hanem a lett egy felesége, elvette a ezzel, hogy hívják az előző alelnököt? Elképesztő vagyok most nevekkel.
Mike Pence
sajtófőnökét feleségül vette, aki kapcsolódik az előző témánkhoz is, ugyanis a Stephen Miller, miközben most az hivatalosan a Fehérházban ugye a közpolitikáért felelős kabinetfőnök helyettes, ami egy tök fontos pozíció, a top pozíciók egyike, a felesége fölmondott a Dózsnál, és elment a Musk privát cégeihez dolgozni. Tehát az egyik legszorosabb Trump szövetségesnek. Volt egy olyan sztori, hogy emlékeztek erre a chat, a Signal botrányra, akkor kijöttek ezek a chat üzenetek, véletlen berakadtam Jeffrey Goldberget, és ott ugye beszéltünk arról, hogy egy ember volt, aki azzal az autoritással beszélt a chatben, hogy az, amit ő mond, az, amit a Trump mond, és ez a Stephen Miller volt. Tehát egy ennyire szoros szövetségese. Egy csomót dumáltunk az illegális immigrációhoz való hozzáállásáról. A nagybátyja írt egy könyvet róla, egy cikket, amiben leleplezte, hogy egyébként Stephen Miller családja Fehér Oroszországból menekülő zsidók voltak a 20. század elején, akik úgy érkeztek meg az Egyesült Államokba, hogy semmi pénzük nem volt, és nem is beszéltek angolul, ami némiképp szemben megy azzal a hozzáállással, hogy egyébként ő a hasonló körülmények közül megérkező bevándorlókat tekinti. Ez egy csak jiddisül beszélő klasszik kelet-európai zsidó család volt, és emiatt elég sok kritika is érte, hogy ugye mi az Egyesült Államokban mindenki bevándorló, de van akinek azért, hogy kivéve talán Jeff Sessions, akinek lehet, hogy nem tudom, már a Mayflower-en is rajta volt a családja, mielőtt bevándoroltak Alabamába, mert úgy néz ki, de ugye Millernek azért nem egy ilyen nagyon régi amerikai családja van, és emiatt számos kritika érte. Hogy kapcsolódik ez a mostani Los Angeles zavargásokhoz? A Millernek a fő programja volt, ez a számok változnak, de hogy deportálni kell 10-25 millió illegális bevándorlót. A legtöbb nagyon laza becslés szerint ebből olyan 13 lehet, 13 millió lehet összesen az Egyesült Államokban illegális bevándorlóból. És a Biden kormány nem deportált akkora lendülettel, meg nem utasított ki akkora lendülettel, mint mondjuk az előtte lévő Obama kormány. És a Trumpék erre nagyon ráfeküdtek. De az van, hogy a Obamát ugye gúnyolták azzal is, hogy ő a deporter in chief, a fő deportáló, mert hogy ilyen napi 3000-es átlaggal dolgozott egyébként az illegális bevándorlók kiutasításában, és elég sok a bűnöldözés számára ismert bűnözőt utasítottak ki akkor, aki illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban. Ennek egyenes következménye, hogy ugyan viszonylag sokan jutottak be Amerikába a Biden kormányzat alatt, de nincs közöttük olyan sok bűnöző, akit ismer az igazságszolgáltatás, márpedig az ígéret az volt, hogy a Trumpék először a legrosszabb ombrékat fogják kidobni az országból, és nem hozta az ICE a bevándorlási hivatalnak ez a végrehajtó ága a számokat. És volt egy találkozó, ahol oda ment Stephen Miller, és elkezdett ordibálni ezekkel az ICE ügynökökkel, hogy ez nem oké, oda kell menni az ilyen sanctuary city-kbe, amik ezek a bevándorló barát menedéket adó városok, oda kell menni a Home Depot, ami az ottani Obi meg Praktiker verzió parkolójában, mert hogy egy csomószor ott állnak az illegális bevándorlók, és várnak, tehát ilyen napi munkások, gasterbiterek.
Hát ez a Moszkva tér a 90-es években, igen.
Igen. És tehát, hogy ott várnak, és akkor ott kell rajtuk ütni, és ez egyébként részben el is kezdődött, részben meg csak tartottak tőle, és innen jött ez az eszkaláció, ami meg most már röviden elmondom akkor a üzenet is, hogyha már így belelendültem a beszédbe, szóval szerintem egyébként az egész Los Angeles-t iszonyatosan jó Donald Trump-nak, és a demokraták, mint hogyha nem tanultak volna semmit az előző választásból, és egyébként de ezzel majd lehet, hogy vitatkozni fogtok, aminek örülnék is, de hogy szerintem egyébként a demokrata kalifornia kormányzónak az elnökválasztási esélyét ez ki is nyírja teljesen. Az, hogy a többségi Amerika azt nézi a tévében, hogy az égő Los Angeles közepén mexikói zászlókat tartva dobálják a rendőröket és a katonákat a tüzeket gyújtogató tüntetők, bármennyi is ebből az igazság, meg bármilyen arányban is fordulnak ezek elő, annak egyszerűen nincsen többsége. Ugye a Trump kormány egyetlen intézkedésében van, mert pozitívban a megítélésében, és az a migráció. Tehát az az egyetlen olyan topikük, amiben népszerűek.
Uh-huh. Igen, amúgy szerintem, tehát hogy így kapcsolódik a Stephen Miller, és ugye úgy kezdődött a sztori, hogy egy Los Angeles-i ruha gyárban, és tehát két helyszínen, egy ilyen ruhagyárban, meg egy Home Depot parkolóban a ruhagyárba kiszálltak az ICE ügynökök, mert mint rajta is ütöttek, és letartóztattak, vagy őrizetbe vettek embereket, a Home Depot parkolóban meg csak elkezdtek ott így gyülekezni az ICE ügynökök, és akkor kvázi ilyen preventív jelleggel robbant ki a tiltakozás. Azzal tényleg nem értek egyet, hogy a demokraták ne tanultak volna ebbe. Azzal egyet értek, hogy igen, Trumpnak ez politikailag nagyon jól jön, és ez tehát, hogy nem könnyű hetek, hónapok után van, tehát a vámügyben továbbra is népszerűtlen az egész maszk összeveszés, azért ez az adócsökkentés, meg Medicaid vágásról való beszéd sem olyan dolog, ami így emelni bármelyik elnöknek a népszerűségét. És akkor ehhez képest ez az ügyben tud valamilyen fajta pozitív, maga számára pozitív dolgot lépni, és hogy valóban ez és az ilyen, nem tudom, zavargásoknak nevezett tüntetések az Egyesült Államokban általában nem örvendenek a népesség többségi támogatásának, szóval ilyen szempontból ez politikailag biztos, hogy kapóra jön. Abban nem értek egyet, hogy a demokraták ne tanultak volna belőle. Én nem láttam egyébként, hogy olyan típusú, nem tudom, ilyen erőteljes kiállást hajtottak volna végre, nem tudom, amellett, hogy a tüntetők mellett adott esetben, tehát, hogy itt azért ők is ezt a közbiztonsági law and order típusú paradigmát tolták, csak az a Newsom állítása, ami valószínűleg igaz is, hogy köszönjük szépen, de meg tudjuk ezt oldani magunk között. Tehát a Los Angeles-i rendőrség az egy országosan is az egyik legnagyobb rendőrség, mindig egyébként elég erőszakosan fellép a tüntetésekkel szembe, tehát hogy most is igazából a Nemzeti Gárda az, ha jól értem, akkor 2000 embert mozgósítottak, és pár szövetségi épületet védelmeznek, de hogy aktívan nem léptek fel, viszont az LAPD, tehát a Los Angeles-i rendőrség az füstbombákkal, könnygázzal, ilyen villogó gránáttal, vagy nem tudom ennek mi a pontos terminus technikusa, nem vagyok tömegoszlatásban nagyon jártas, de szóval, hogy ilyenekkel lép fel, szóval a Newsomnak az az állítása, hogy ezt meg tudjuk mi is oldani. Igen, szóval, hogy én például nem láttam, de nyilván lehet, hogy elkerülte a figyelmemet, hogy olyan típusú, ilyen taktikailag önsorsrontó kiállása lett volna a demokratáknak. Azzal együtt, hogy azt szerintem szóval az, amit mondasz, hogy nem túl hatékony ez az ígéreteikhez képest, a maguk mércéjéhez képest, és innen jön Stephen Millernek a frusztrációja, a saját maguk által maguk elé kitűzött mércék szempontjából nem túl hatékony az a deportálási dolog. Másik oldalon viszont a határon való elfogások száma nagyon csökkent, tehát ami azt jelenti, hogy viszont az irreguláris migrációt elrettentik nagyon sok szempontból, és hogy történelmi vagy rekord mélyponton van, az emberek egyszerűen megijedtek, és nem akarnak jönni, mert tudják, hogy para van. Viszont amire még rá akartam, vagy így rá akarok fókuszálni egy picit, az az, hogy az viszont nagyon érdekes, hogy ebben a maguk szempontjából is hatékonytalan fellépésben az, ami hatékony, az ez az elrettentő hatás, és hogy valójában, amit itt látunk, az egy ilyen performatív kegyetlenség, tehát egy ilyen show elemként működtetett, showként működtetett kegyetlenség, mint kormányzati eszköz, tehát hogy az az adminisztratív apparátus nem feltétlenül hajtja végre olyan hatékonyan, ahogy te szeretnéd, mert ugye egyrészt az van, hogy vannak belső szabályaik, vannak belső logikáik, és hogy összességében az egész amerikai társadalmi berendezkedésének szüksége van arra az olcsó munkaerőre, amit az egyébként nem bűn elkövető papírok nélküli irreguláris migráció jelent az a fajta olcsó munkaerő az amerikai tőkének szüksége is van erre, tehát hogy sok szempontból van ellenállás ezzel kapcsolatban, és akkor mit csinálnak? Ez a performatív kegyetlenség, tehát ugye ez az egész ilyen Salvadorba deportálós sztori, azt mondjuk, hogy nem is hozzuk vissza, még akkor is, ha egyébként hibát követtünk el, és fullra nem egy papírok nélküli, hanem egy legálisan az országban tartózkodó gyerekes családapát fogunk Salvador ilyen szörnyű börtöneibe deportálni. Szóval ezek szerintem erről szólnak, hogy egyrészt mutatnia, tehát egyrészt elrettenteni, másrészt mutatni azt, hogy az állam itt cselekvőképes, és ennyiben más ahhoz képest, hogy igen, Obama az a kis technokrata deporter in chief, hozzuk a napi 3000-es kvótát, hatékonyan kegyetlenül csináljuk, csak nem mutogatjuk.
Igen.
És hogy ez a különbség, hogy az egyik tudja így csinálni, a másik meg nem tudja hatékonyan csinálni, viszont nagyon látványosan mutogatja, és ez egy két nagyon eltérő kormányzási filozófia, ami szerintem kijön ebbe az egész sztoriban.
Így van, és szerintem a napi 3000-től még elég messze vannak. Tehát, hogy itt néztem a számokat, azért átlagban ez messze nem jön ki. Tehát,
volt egy-két nap.
Igen, egy-két tehát, nap volt valami február-márciusban, azt hiszem.
Tehát tényleg a performatív kommunikációnál tartunk, és ebben szerintem mind a két oldal nyerhet. Tehát ez egy picit olyan, mint az Orbán Daniel Cohn-Bendit vita régen, hogy mindenki győztesként mehetett hozzá, hogy megmondta a másiknak, hogy ki a hülye. És itt is ugye meg lehet védeni a kaliforniai demokratákat, és figyelmeztetni a többi demokrata kormányzót, hogy mi történik, ugye ők írtak levelet, most beperli a Newsom a Fehérházat, hogy illegálisan hozták ezt a döntést, tehát hogy ebből szerintem a demokraták a maguk részére kihozhatnak dolgokat, és nyilván a teljes Fox News viszont vetíteni fogja, amit te mondasz, azokat a jeleneteket kiragadva ezekből a tüntetésekből, amivel meg fel lehet őket tüzelni. De hát ugye ez egy brutálisan nagy metropoléria, volt néhány tüntetés, ezt már csak így Brüsszelben megélve is tudom, hogy én itt az irodában boldogan üldögélhetek, úgyhogy közben egyébként innen 3 metró megállóra van egy óriási tünti, és ha este megyek, akkor éppen oda vagy a farmerek kiengedtek valami kis lócitromot, vagy nem, vagy volt, amikor lefalaszták a tanács egyik bejáratát, tehát hogy szuper jó sztorikák vannak, de ezek másnap reggelre el vannak tüntetve, tehát hogy ez nem tűnt az én szememben még akkora erőfeszítésnek. És hát azt még egy lépést átvetéve tegyük hozzá, hogy az amerikai déli határon történő bevándorlás a legnagyobb korrelációt az amerikai gazdasági helyzettel mutatta. Tehát amikor éppen ment a gazdaság, akkor jöttek az emberek, amikor meg nem megy a gazdaság, akkor nem jönnek. Tehát a Covid után Biden érában nem azért jöttek szerintem, mert megnézték, hogy na a Biden az nem fog minket kidobni, hanem azért, mert elképesztő visszapattanást tudott produkálni az amerikai gazdaság. Ugye az előző időszakban is, 2008-9-es válság után lehetett látni, amikor nem jöttek a mexikóiak, sőt volt, amikor hazamentek. Tehát, hogy ráadásul ennek mind a két iránya érzékelhető a statisztikákban. Tehát, hogy szépen visszamentek, amikor egy picit lenyomták a karteleket, és úgy tűnt, hogy Mexikó ki tud lábalni. Akkor pont a mexikói lakosság, ugye nekik nyilván a legkönnyebb visszamenni, ők ezt meg is tudták tenni, távolabbi latin-amerikai országban nem nagyon mennek vissza, most pedig ugye beutazási tilalmat rendelnek el. Tehát, hogy ennyiben ez a mintázat most szerintem az amerikai a gazdasági bizonytalanságnak legalább annyira szól, mint a Trump-féle performatív kegyetlenkedésnek. Zsolt? Oké. Akkor szép lassan átléphetünk a birodalom utánba, mert hogy itt a mai beszélgetésünk végére értünk, amit tehát, ahogy tudjátok, kedves nézők és hallgatók, három helyszínről, Barcelonából, Brüsszelből és Budapestről veszünk föl. Ezt az adást kedden reggel rögzítettük, csak arra az esetre, ha addig még néhány performatív atombomba lehullan a Washingtonban, akkor ezt majd a következő adásunkban tudjuk kibeszélni, ahova egyébként fő témának a mesterséges intelligencia geopolitikai dimenzióit tervezzük feldolgozni nektek. Ha tetszett az adás, akkor támogassátok a Partizánt, amit, és ahogy megtehetitek, mindenképpen számítunk rá, hogy 2026-ban is működhessünk, és ne felejtsétek el, hogy a birodalom utánt a 24.hu felületein tudjátok megtekinteni, és csúcs szintű előfizetésért cserébe a 24 extrán láthatjátok majd, illetve nagyon kérünk, hogy küldjétek el a kérdéseiteket, ezekből mi is mindig tanulunk, hogy mi az, ami valóban érdekelt titeket a birodalom@24.hu címre. Hallgassátok a Partizán többi podcastját, nagyon-nagyon sok, nagyon jó podcastot adott ez az évad, és iratkozzatok fel a heti feledi hírlevélre is, ha még nem tettétek volna. Ez a Partizán külpolitikai hírlevele, ami minden szerdán tőlem repül ki hozzátok, összefoglalva az előző hét legfontosabb eseményeit. Úgyhogy mindezekről bővebb információt megtaláljátok a leírásba. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és a birodalom utánban folytatjuk. Sziasztok!